pescador e lavrador. Timid na pilomorna na boca, sambar na pimumburonco de angata. Três vendentes pra aguentar um blanqueta. Sou serra e pouco longe consolado.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Poligon. Életpályák, eredmények nagyító alatt. Napjaink zenetörténete Petik András műsorában. Sziasztok! Mai adásunkban a költészettel foglalkozunk, mint a művészetek egy igen régi ágával. Nyilván a történelemben nagyon régen jelen vannak már ennek a sajátos kifejezésformának az elemei, de mi legrégebbre azt hiszem csak a görög vagy a római kor költészetére tudunk visszatekinteni egy röpke pillantás erejéig. Természetesen nem merülhetünk el az óceánnyi kiterjedésű, már tudományosan elemzett költészeti tényezők között, de azért meg kell említenünk Szaffót, akit a költészet megteremtőjeként is lehet emlegetni. Lesbos szigetén élt időszámításuk előtt a 6. században, és egy előkelő hölgyekből álló lídikus kört vezetett, ott alkotta dalokat, verseiket, gyakran lírával, ezzel a húros hangszerrel kísérve. Ekkor alakult ki a dal forma, melyeknek egyik altípusa például a magyarok himnusza is. De az irodalomtudománynak ma is jelentős alapköveit jelentik az ókori görög irodalomban alkalmazott módszerek, versformák, azok elemzése, hiszen innen származik a jambusz, daktilusz, hexameter, stb. Kifejezések mindegyike. De milyen is volt akkor a költészet? Vegyünk például a két Szaffó verset, az elsőt ráadásul 1803-as fordítás alapján Édes Gergely fordította. Érdemes figyelni az akkori nyelvezetre is. Szaffó görög poéta asszony szeretőjéről. Istenek sorsát, ha lehet haladni, boldogabb nálok, ki veled mulathat, és ki hallgathat szavaidra nézvén szép szemeidbe. Olyan édesden mosolyogsz, hogy elhal minden érzésem, mikor azt tekintem, nyelvemen egy szót sem tehet, a heves szív bennem elolvad. Ínyem elszárad, mikor a kemény tűz járja testemnek tagjait keresztül, két fülem zúg, cseng, szemeimnek elvész fénye miatta. A hideg hőség vize ver ki, reszket térdem, a színem halovány, alig cseng bennem a lélek, vagyok a pokolhoz szinte hasonló. Jól érezhető a ritmusos verselés, bár én igyekeztem már kicsi moderne felfogásba elolvasni ezt. De nézzünk egy másikat már a 20. század elejéről származó fordítás alapján. Ady Endre fordításában Szaffó szerelmes éneke. Boldog legény, istenek párja, szemben kiülhet szép szemeddel, édesen kaszolj közeleddel, kacajoddal, mely szívem vágva fogja a mellem. Ha csak már látlak, elalélok, torkomon a szavak elfúlnak, bőrömre zápor szikrák hullnak, szememben sötét vad árnyékok, s lárma fülemben. Hideg verejték veri testem, remegően, félve, halóan, az őszi fűszárnál fakóbban állok, és már érzem a vesztem, meghalok érted. Hát Ady az csak Ady marad, nem tagadja meg önmagát. De nézzünk más témakörre. A rómaiak ugye latinul beszéltek. Ők a költészetre a Carmen szót használták. Carmeneket sokat írtak, a római korból két nevet érdemes megemlítenünk, Catullus és Horácius. Ők is még időszámításunk előtt 23-10 körül alkottak. A Carmen definíciószerűen egy emelkedett hangvételű költemény, vagyis hogy dal, jó rész felszólító módban írva, és csak megemlítem, hogy Kölcsey Ferenc himnusza is egy Carmen. Tehát a költészetet tekinthetjük úgy, mint érzelmek, vágyak, szándékok, gondolatok emelkedettebb stílusban való elmondása, sok esetben valamilyen kötött formát választva tanult költőink alkotásait. És egy piciny visszatekintés után forduljunk napjaink felé. Mai vendégeim Egri Ibebek Pelsőszék Katalin költő és Puklóc Erikő tanárnő. Köszöntöm vendégeimet!
Szeretettel köszöntöm és a hallgatóságot.
Üdvözletem mindenkinek, szép estét kívánok, köszönöm a meghívást.
Ha valaki költővé válik, ezt a hajlamot először valami apróbb jelekkel kell, hogy mutassák. Valami kezdeti lépések, visszajelzések. Ezt hogy volt Katikánál?
Nekem már gyerekkoromban egyértelmű volt, hogy én humán beállítottságú vagyok, de nagyon. Zenei vonalon kezdtem el tanulmányaimat, és nagyon érdekes, mert emlékszem arra a nyári napra, 77 májusában, amikor megírtam az első gyerekversemet, 12 évesen, és utána folyamatosan írtam, és aztán volt egy törés, egészen 20 éves koromig folytattam az írás, nyilván akkor már nem gyerekversekbe bontakoztam ki, és aztán úgy hozta a sors, hogy elvitt az élet az irodalomtól, tehát hosszú évekig én nem alkottam, úgy gondoltam, hogy úgyse figyel rám a kutya sem, és aztán most egy olyan 5-6 éve áldott emlékű férjem mondta nekem azt, hogy hát kislány, ez jó, amit csinálsz, úgyhogy tessék magadat megmutatni. Egyébként, amikor én erre rászántam magam, kaptam én hideget és meleget is, és úgy voltam vele, persze, hát a családot szeretők azt mondják, te jó vagy, de hát azért nevek itt nem sorakoznak mögém. Olyannyira nem, hogy elkerült egy munkám egy főszerkesztő úrhoz közvetítéssel, és azt mondta nekem, hogy oly tehetségtelen vagyok, hogy kezembe se vegyek tollat se. Hát akkor én azt mondtam, hogy jól van, letesszük a tollat, aztán írunk majd levelet. És megint csak a férjem ösztökélésére én azt a munkámat, amit eltanácsolt a Horgel Antal úr, nevezzük így, beadtam egy országos pályázatra, és lássatok csodát, ha hiszitek, ha nem, kedves hallgatók, országos második helyezettséget értem el. Egy olyan ember volt ennek a zsűrinek a tagja, akiről elég annyit tudnotok, hogy a kortárs magyar irodalom egyik meghatározó alakja, Kossuth díjat kapott annak idején, és ezt az eltanácsolt versemet országos másodiknak hozta ki.
Mi volt ennek a versnek a címe?
Az út.
Mi lenne, ha ezt a verset most meghallgatnánk? Enikő tolmácsolásán.
Nagyon örülnék neki, és Enikő, megtisztelve érzem magam.
Egrégi Bebek Pelsőci Katalin, Angyal és Közöny című kötetéből Az út. Hiányod mély kútja nyelt el engem, hiányod mélyén ülök csendben. Isten már tudja, mit tegyek, de én félek, mint egy kisgyerek. Kiáltanék, de nem tudok, bár létet súgja, itt vagyok. Fülem süket lett, néma szám, gyilkos bilincsük a hiány. Hiányba lökted lelkemet, szabadulnom, mondd, hogy lehet? Hisz egy-egy megváltó perc, ha van, az is elillan, nyomtalan. S újra csak fáj, lüktetve ég, hangtalan szavakkal ordítva még, hogy fája nincs, s fája hiány. Mázsás keresztet szegezve rám. de vinni kell, mert ez te vagy, gyönyörű átok, te egymagad. Így, ha letenném keresztemet, halál várna üdvösség helyett. Mert volt már keresztem, ezer meg egy, angyalok lelke roppanna meg, annyit cipeltem. De sokat is kaptam, látható énem Istennél hagytam. S most látván látja, mi nehéz teher, hogy szárnyaló lelked a magasba emel. De nélküled tüzem a földre zuhan, s kínom bár hatalmas, mégis hangtalan. Mert fülem süket lett, s néma a szám, gyilkos bilincsük a hiány. Vinni kell mégis keresztem tovább, mert nem vagy több számomra, csupán a világ. Éteri világ ez, angyali kincs, horizontjának határa nincs. És mikor fogadjuk egymás lelkét csendben, a létezés gyönyöre tesz teljessé engem. Éteri hazánkban más társam nincs, fájdalmas sikollyal roppan a bilincs. Isten lelkére is mosoly suhan, megérkeztek végre, gondolja boldogan. Éteri hazánk angyali kincs, horizontjának határa nincs. Létünknek gyönyöre szívünkre száll, szabaddá téve, örökre már.
Vajon az első versek megjelenése hozott-e valamilyen speciális elképzelést a stílusra vonatkozóan? Vagy ezek a stílusjegyek egyszerűen ösztönből jönnek? Van ebben valami tudatosság?
Őszinte leszek, és lehet, hogy ez negatív reklám nekem. Én nem vagyok ebben tudatos.
Miért lenne ez negatív?
Mert a mai világ úgy érzem, hogy elvárja azt, hogy te profi légy, és úgy légy profi, hogy te tudod a szakmádat. Én nekem nyilván, hogy irodalomban alap dolgokkal én tisztában vagyok, és szerintem azért a jól írogatók között tarthatom magam számon, de nekem ez teljes mértékben ösztönből jön.
Na, itt egy gondolat bejött. Tekinthető ez szakmának?
Abszolút.
Persze.
Valóban egy tanult szakmának tekinthető?
Így van. Tehát a költészet az nagyon hosszú ideig, nagyon sokáig, és nagyon alaposan el kell mélyülni a történelmében és a történetében, az elődökben, a formában. Tehát egy persze abszolút szakma, igen.
És most visszacsatolok a kortárs nagyokra, vagy akár az elődökre is, hogy azért ott évek hosszú kínlódásai, tanulásai, tapasztalásai nyomon követhetők és tetten érhetők. Mert nyilván, hogy senki nem úgy született, hogy ő olyan profi, mint amilyen profik most tényleg a nagynak mondható költők.
Én mindig azt szoktam mondani a tanítványaimnak egyébként, hogy mindenki költő. Tehát egy ilyen ösztönös költészet, én azt gondolom a Homo sapiens sapiensben benne van. Tehát én is 12 évesen írtam először, és azt gondolom, hogy remélem, hogy a tanítványaim is írnak, valaki bevallja, valaki nem. És aztán az, hogy ebből később mi lesz, tehát, hogy utána van tehetsége, és akkor tanul tovább, és elmélyül a költészetnek a rejtelmeiben, mert ez valóban, tehát a líra ismerete az egy nagyon komoly dolog, formailag is egyébként, tehát formailag nagyon szigorú szabályai vannak, tehát a görögökkel és a római latin költészettel kezdte András a műsort, tehát azt kevesen tudják, hogy a görög és a latin költők, ugye ők eleve megvetették a rímeket, tehát ők kifejezetten ugye az időmértékes verselést használták, és az volt a ritmika volt a fontos. Tehát, hogy formailag a ritmus adta meg a vázát a lírai alkotásoknak, és a rímelés az egy alantas dolog volt. És aztán később ugye magának a rímelésnek is nagyon sokféle fajtája jött létre. Most nem akarok itt órát tartani. Nagyon
na most az egyes megszületésekor mennyire játszik szerepet ennek a szabályoknak az ismerete, vagy nem ismerete, vagy ez egyszerűen figyelmen kívül van hagyva?
Semmiképpen nem lehet figyelmen kívül hagyni, mert akkor úgy néznek ki, mint ahogy én még nem tartom magam világrengetően profinak, de azért autodidakta sem lehetsz feltétlenül végig. Úgyhogy valamilyen szintű jó jártasság, akár nyelvtanba, akár a rímek használatába, bármi, a szavak használatába, a szóismétlések kerülésebe, erre figyelemmel kell lenni. Ugyanakkor azt tudom erre mondani, hogy engem nagyon segít az, hogy én zenei végzettségű ember vagyok. Tehát itt bekapcsolódnak azok a bizonyos ritmusok, azok a ütemek, amit ugye tetten érhetsz a zenében, és ugyanakkor tetten érhetsz a költészetben is.
És néztem itt a verseidet egyébként, hogy általában páros rímekkel dolgozol,
igen.
És lehet nyugodtan variálni, tehát ahogy majd a játékossága jön elő az embernek, ugye akkor már használ keresztrímeket, félkeresztrímeket, bokorrímeket, tehát hogy ez tehát egy igazándiból szerintem a játék. A játék a szavakkal, az a lényeg.
De úgy egyébként van olyan munkám, ami kiszakad belőlem, vagy ahogy te szoktál András fogalmazni, kigördül belőlem negyed óra alatt. És aztán vannak olyan munkáim, mert most már merem azért ezt produktomoknak mondani, mert azért számomra hitelt érdemlő irodalmárok ebben már megerősítettek, és ez nekem nagy büszkeség visz az úton. Hol is tartottam? Milyen gondolatmenetben voltam, gyerekek, mert most elkeveredtem.
A professzionalizmus lehetőségeiben.
Igen, igen, de én ebből egy gondolatot akartam kihozni, csak elkeveredtem, várjatok, bocsánatot.
Mennyire kérem. Tudatos a rímek,
ja, hogy mennyire tudatos, igen. Hogy van olyan, hogy, hogy negyed óra alatt kigördül belőlem egy-egy vers, és van, hogy jön egy gondolat, leírom gyorsan, és akkor 3-4 napig is ott van a fejembe.
Az ember.
Ott vibrál a fejembe, és még nem jött ki, de már itt van, és mindjárt meg fog születni, meg fog érkezni, és kipattam, mint egy ügy. És van, hogy tényleg napok eltelnek, mire én azt mondom, hogy most, akkor viszont nagyon gyorsan érkezik, olyannyira, hogy gondolkodni sem tudok azon, hogy mit írok le. Annyira ösztönöse jön, itt jön az ösztönösség, és viszont a zene és a költészet összekapcsolódásából viszont a ritmus, és a szótagok, és az egyebek. De amikor kirobban az emberből egy-egy munka, akkor nem gondolkodik, esetleg utána megnézi, mit csináltam én, te úristen, mit csináltam.
És szerintem a magyar nyelv az fantasztikus abból a szempontból, hogy mi tudunk időmértékesen is verselni, tudunk magyaros ütemhangsúlyos verseléssel verselni, ahogy a népdalaink vannak írva, és szimultán verselni, hogy mind a kettő, említetted ugye a himnuszt, András, és a himnusz az egyszerre mind a kettő időmértékes és ütemhangsúlyos verselés is, tehát elképesztő tehetség kell hozzá, de egy olyan játékos agy kell a költészethez, ami egy idővel persze, ahogy felnövünk, ez eltűnik, de én bízom benne, hogy gyerekként azért ez mindenkiben megvan. És aztán, ha van egy jó mestere az embernek, ahogy neked is vannak útmutató mestereid, mondtad is a nevét, csak nem akartad tiszteletből itt a rádióban mondani, tehát én azt gondolom, hogy azoktól nagyon sokat lehet tanulni.
Itt egy érdekes gondolat belép. Beszéltünk ritmusról, rímekről, egyebekről. Mostanában a mai divatos, ugye, korszerű, up-to-date verselésben benne van ez a játék, hogy szabad vers.
Vagy a slam poetry, ami nagyon-nagyon divatos, és nagyon jó egyébként a slam poetry szerintem.
Az ugyanaz?
Nem feltétlenül ugyanaz. Tehát itt a... Most igen, mondhatnék neveket, de... Tehát Kosztolányira visszatérve, amit az előbb mondtál, tehát Kosztolányi azt mondta, hogy igazándiból az a jó írás, amit teljesen lecsontozunk, és a lényeget fejezi ki, és gyakorlatilag már minél kevesebb szóval fejezzük ki. És akkor, hát ez Békés Pál mondta egyszer, hogy oké, és akkor ő tulajdonképpen a Bélyeg gyűjtemény című művében, akkor így két mondatba elmondja a történetet. És a slam poetrinak pont az a lényege, hogy teljesen lecsontozza a költészetet. Már nincsenek benne formák, nincsenek benne rímek, nincsenek benne gyakorlatilag csak szavak jelennek meg. Hát valaki ezt szereti, valaki inkább a klasszikusat, mint ami a Katalin költészete, ugye, hogy
és
megtalálja
benne. És a Katalinnak mi a véleménye szabad versekről?
Ha jól van megszülve, és jól van formába öntve, akkor nekem semmi kifogásom ellene, de ezeket a lecsupaszított és majdnem ott csak csontvászszerű verseket én nem helyezem az én lelkemben előtérbe, és ne érezze úgy senki, aki ezt műveli, hogy én ezt a műfajt lenézem, de nem az én világom, ez biztos.
És akkor beszélhetünk pár szót egy japán verselési formáról, amit én tudom mi az, de valahogy fel nem foghatom. Minek? Hogy van ez?
Szabad reagálnom? No, egy ember nevét kimerem mondani, nem fog rám haragudni, Madár János ő. Ő egy József Attila díjas költő, és ő is sokat mentorál engem, és segítségemre van. És ő mondta nekem azt, hogy de figyeljen, Katalin, házi feladat az ön számára az, hogy minél rövidebb versekbe tudja megfogalmazni a mondani valójának az eszenciáját. Tehát írok én 12 verszakosat is, de engem a János ösztökélt arra, hogy röviden és tömören. Elkezdtem hajkukat írni, szerintem egészen használhatóak.
De könyörgöm. Hát a vers mire szolgál? Meghallgatjuk, örülünk a nyelv dallamának, a ritmusának, élvezzük, hogy a gondolatok fizánkolnak. Ezt rövidítsük le, hát a saját gyönyörünket vesszük el. Könyörgöm.
De viszont tanulási fázisnak szerintem igen, csak
hát jó, tanulási fázis, de akkor nem költészetnek, hanem tanulási fázisnak. Jó, hát én nekem privát véleményem ez természetesen, de...
Hát Arisztotelész óta ugye megkülönböztetjük azt, hogy az epika az mindig történetet mesél el, a dráma az ugye színházi párbeszédben íródott mű, és a líra az érzelmet fejez ki. És ha az érzelmet el tudjuk mondani öt sorban, akkor...
Na de a haiku akkor líra?
Természetesen, persze, igen, hogy abszolút. Persze, és annak is az egyik legmagasabb formája, persze. Igen. Tehát az egy nagyon, nagyon nehéz. Erre akartam célozni az előbb itt Kosztolányival, meg Békés Pállal, hogy tehát minél rövidebben kifejezni, minél tömörebben megfogalmazni azt, amit mondani akarunk a világról, önmagunkról. A líra az ugye az mi érzelmeink, vagy a viszonyunk a világhoz. Az nagyon nehéz, és azt Katalin tudja a legjobban elmondani, hogy 12 sorba elmondani, vagy 12 verszakban elmondani az érzelmeimet, az menni fog, mert tud írni Katalin. De 5 sorba, és tömören, na az nehéz, az Kedves nagyon nehéz.
Megengedtek Míves. Nekem megint egy közbevetést? Itt van nekem pár hajkum, és hadd kapcsolódjak én ehhez. Ez a egyik például, adj hangot másnak. Égi papíron hangjegy minden szavad. Ez egy hajku, kérlek szépen, és szerintem sokat mond annak, aki hallja.
És várnám a folytatását.
De itt ez le van csapva.
Na igen, ez
itt
az.
Itt a vége.
Na, akkor viszont azt javasolnám, hogy most válasszunk ki egy másik verset, amit viszont meghallgatnánk. Ez pedig lehetne esetleg a Csak halkan című vers.
Hűha, ez izgalmas lesz, és lehet, hogy megosztó is a hallgatók számára.
Az nem baj. Enikő?
Csak halkan, szenteltessék meg a te neved. Lelkem csöndjében egy halk fohász éled. Köszönöm, Istenem, hogy ismerlek téged. Szemeim megnyílnak, látják csodáidat, lélektől lélekig mutatva az utat. Szent neved hatalmas, jóságod végtelen, minden útjaimban kísérj, ó Istenem. Hálám csak fuvallat, kérkedni nincs jogom, csak szent fiad által dicsérhetlek, tudom. Hatalmas kiváltság tudni ezt, Jehovám, megszentelni neved újra nap után. Kárhoztat a világ, hunyd le, drága szemed, boldogan sírok én, ha átkozzák neved. Mert tudom, hogy itt vagy, ringatlak szívemen, enyhítve bánatod nyújtom a két kezem. Itt vagyok, Istenem, ha elfogadsz engem, közös asztalunkra van még mit letennem. Hálát, alázatot, tanulságtételt, lelkemből általad kiűzni a kételyt. Tudni, hogy naponta erősebb vagyok, mert ígéreteidben az én lelkem is ragyog. S már nem fél, mert már nem fél.
The snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold me back anymore. Let it go, let it go. Turn away, slam the door. I don't care what they're going to say. Let the storm rage on. It's funny how some distance makes everything seem small. And the fears that once controlled me can't get to me at all. It's time.